Isten igéjét a Jelenések könyve 22. fejezetéből olvasom, a 6. verstől a fejezet végéig. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És eljövök hamar, boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyv igéit. Az Istent imád. És így szólt hozzám, ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a menyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a profécia emek könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a Szentvárosból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram, Jézus! Az Úr kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.
Imádkozzunk. Igen, Úr Jézus Krisztus, a Biblia utolsó lapjainak utolsó szavaival együtt mondjuk ma, mi a te néped, a te mennyasszonyod, a te egyházad, hogy jöjj. Jöjj, Úr Jézus Krisztus, jöjj. Dicsőítünk téged, aki eljöttél ebbe a világba, emberré lettél. Magasztalunk téged, aki ember volt ottban, megaláztad magad egészen, a kereszten meghaltál értünk. Feltámadtál, élsz és uralkodsz, és egykor visszajössz, megítélni élőket és holtakat. És mi így kiáltunk hozzád ebben az adventben, hogy te, aki eljöttél, jöjj el újra. Kiáltunk abban az értelemben, hogy most, ami szívünk vár téged, hogy eljöjj közénk ma szent lelked ereje és jelenléte által, igéd igazsága által. Jöjj, Úr Jézus Krisztus! Te vagy az, aki megmosod a mi ruhánkat, ahogy hallottuk ebben az igében, hogy bemehessünk a te jelenlétedbe, itt és most, és majd egyszer egy napon, amikor a te országod teljes lesz közöttünk, ebbe az országba, ebbe a városba, mossá hát meg most bennünket. Bocsáss meg nekünk, hogy bemocskoltuk, tisztátalanná tettük a fehér ruhát, amelyet ránk adtál, amelyet te öltöttél fel ránk. Bocsásd meg mindazt, amivel mi lázadtunk ellened, a fele barátaink, a testvéreink ellen, és amellyel magunkra vettük azt, ami nem fehér, nem világos és nem tiszta. És így, Urunk, mint akik eléd jönnek és elfogadják a te bocsánatodat és kegyelmedet, kérünk, hogy add szent lelkedet, jöjj el, töltsd be bennünket a te lelkeddel. Add meg nekünk most, hogy hadd tekintsünk előre. Hadd lássuk, ahogy te utat nyitsz, folyót fakasztasz a sivatagban, ahogy te megitatod a szomjazót, ahogy lelkünkbe élő vizetet adod ma is, ahogy rámutatsz arra, hogy te visszajössz egy napon, és akkor vége lesz minden fájdalomnak, minden bűnnek, minden erőszaknak ebben a világban. Töltsd be bennünket ma evangéliumod erejével, hatalmával és dicsőségével. Járj át bennünket vigasztaló szereteteddel. Vezess bennünket bölcsességeddel az úton, ha nem tudjuk, merre menjünk. Emelj fel bennünket keserűségből vagy haragból. Emelj fel bennünket céltévesztettségből, félelemből, aggodalomból. Vonj magadhoz, és a te erőddel járj át minket. Hozzá szabadulást, hozzám hozzátérést, hozzá gyógyulást, hozzá világosságot az életünkben. Az Úr Jézus nevében hallgass meg. Amen. Istenek igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 28. fejezetéből olvasom a 11. verstől a fejezet végéig. Három hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkurok voltak. Szirakuzába érkezve ott maradtunk három napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk Régiumba, és mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, így másnap Puteoliba mentünk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk hat napig. Így érkeztünk Rómába. Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Tres tabernéig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Három nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, bár semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foglyulattak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebezni a császárhoz. De nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták erre, mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem az atyafiak közül nem jött ide senki, és nem mondott rólad, vagy jelentett rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet, egymással szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról, amikor ezt mondta, menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne lássátok meg. Mert megkövéredett a nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között vitatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt 2 teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. A hegytetőket és a vízpartokat szeretem a legjobban. Ha lehet, akkor kiülök egy hegytetőre, vagy kiülök egy vízpartra, és csendben vagyok. Ott tudok legjobban csendben lenni, reflektálni és imádkozni. Egy alkalommal már régebben felismertem, hogy miért szeretem én annyira a hegytetőket, meg a vízpartokat az imádság helyéül. Mi ezekben a közös? Azt, hogy ezekről a helyekről messze lehet látni, és semmi akadály nincs előttem. Tehát azért tudok jobban imádkozni a hegytetőn vagy a vízparton, mert az imádság ugyanez. Az imádság messzire nézés. Az imádság távolba tekintés. Amikor Istenre nézek, amikor Jézusra emelem fel a benső szemeim, akkor ez történik akadálytalanul, messzire nézek. Ahogy a vízparton semmi nem akadályozza a látást, ahogy a hegytetőn, amikor ellátunk az alacsonyabb dombok, akadályok felett, az imádság felemeli a tekintetünket, és enged bennünket messzire látni. Az imádság erőterében így is mondhatjuk, megnyílik a tér, és kitárul a jövő. Jézus Krisztus közelében mindig új perspektívák nyílnak. Ami előtte, mintha egy város falai között lennénk, akadályozott, lezárult vagy behatárolt volt, az az evangélium valóságában megnyílik, kitárul, lehetőséget ad, mint a hegytetőn vagy a vízparton. Az apostolok cselekedetéről írott könyv, amit most befejeztünk, majd egy év magyarázás után, látszólag sután kicsit felemás módon és befejezetlenül végződik. Nem győzelmes, hiszen Pál fogoly, nem befejezett, hiszen nyomon követtük Pál életét, de azzal zárul, hogy hirdeti az Isten országát Rómában, de nem tudjuk meg, hogy mi történt vele utána. Itt nem olvassuk, hogy hogyan állt a császár elé bizonyságot tenni. Nem egyértelmű a befejezés, mert egyesek hisznek, mások nem hisznek. Az ige növekedését követtük nyomon az abcselben, ebben a könyvben egy éve, és talán valami győzedelmesebb résszel is lezárulhatott volna ez a könyv. De a lényeg éppen az, hogy ez a könyv nem zárult le. Ha valamiért ilyen suta, befejezetlen, furcsa a vége, az azért van, mert a történetnek nincs vége. Az abcsel nem úgy akarja elénk adni az első keresztény időket, hogy lássátok, ez a hőskor, de ennek már vége van, úgyhogy emlékezzetek. Sokkal inkább igaz, hogy azért nincs vége ennek a könyvnek, mert ez a könyv ma is tart. Az evangélium hirdetése, az ige növekedése, hogy az Isten igéje egyik kultúrából a másikba terjed, a mának ugyanúgy története, mint annak a kornak. Ezért a ma olvasott utolsó felzárja a Szentlélek hatalmas munkáit az apostolokon keresztül, hanem megnyitja előttünk a jövőt. És arra hív most bennünket, mindannyiunkat, akik itt vagyunk, hogy magunk is higgyük, hogy Jézus által részesei lettünk ennek a történetnek. Hogy Isten által ma részesei vagyunk annak a történetnek, ami ott és akkor zajlott. Amennyiben pedig még nem vagyunk Jézuséi, és nem látjuk ezt, hogy hogyan leszünk ennek a történetnek a részesei, Jézus meghív ma bennünket a vele való közösségbe. Lássuk hát, hogy hogyan nyílik meg előttünk a tér, hogyan tárul ki a jövő az evangélium valósága által. Először arról beszélek, hogy az evangélium kitárja előttünk a jövőt, mert felismerjük azt, hogy minden esemény részese Isten ügyének az életünkben. Ez a könyv az abcsel avval kezdődött, hogy Jézus azt mondta a legelején, erőt kaptok, mondja a tanítványoknak, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. És Lukács evangélista, aki megírja ugye az apostolok cselekedetéről írott könyvet, ezt a szerkesztést,
Ezt a mondatot használja a szerkesztésre, a könyv szerkesztésére, mert azt látjuk, hogy az történik, amit Jézus mond. Látjuk, hogy hogyan el a Szentlélek, látjuk, hogy hogyan tanúskodnak nagy erővel Jézusról a tanítványok Jeruzsálemben, látjuk, hogy hogyan jut el az evangélium Jeruzsálemből Samáriába, majd Samáriából, majd tovább a különböző nem zsidó világba, városokba, és végül hogyan jut el az akkori világ központjába, Rómába, ami Jeruzsálemből nézve valóban a világ vége. A zsidó ácsmester, a megfeszített Jézus üzenete eljutott a birodalom központjába. És Pál apostol, bár nem olvassuk, de minden bizonnyal a császár elé állt, mert Jézus azt mondta neki, hogy a császár elé kell állnod. És ezért, ahogy megmenekült, mert Jézus azt mondta neki, hogy meg fog menekülni a hajótöréskor, ugyanúgy biztos, hogy a császár elé állt, mert Jézus azt mondta, hogy a császár elé kell állnia. Ez a császár nem más, mint Néró. Pál apostol tehát ott állt Néró előtt, és bizonyságot tett Isten Krisztusban lehajtó szeretetéről és ítélete valóságáról. Hogyan jutott el ide Rómába az evangélium Jeruzsálemből, a könyv elejétől, a könyv végéig? Hogyan teljesedett be Jézus akarata? Ha ma keresztények összeülnénk, legalábbis azt hiszem mi itt gazdag réten, és meggondolnánk, hogyha Jézus azt mondta, hogy az evangéliumnak el kell jutni a Szentlélek ereje által Jeruzsálemből Rómába, akkor mi valószínűleg a következő módon járnánk el. A jeruzsálemi gyülekezet presbitériuma összeülne és megtárgyalná, hogy az evangéliumot hirdetni kell Rómában. És ha ez a mi úrunk akarata, akkor ezt nekünk meg kell tennünk. Aztán felbecsülnénk az emberi és az anyagi forrásokat. Kik fognak Rómába utazni, és miből? Rövid vita után, hogy vajon ez a lelkipásztorok feladata-e, vagy pedig a presbitereké és a gyülekezeté is, valószínűleg arra jutnánk, hogy egy lelkész vezetésével egy csapat induljon útnak. És talán adakozást hirdetnénk, mert költséges lenne az út, és utána egy imádságos istentisztelet keretében kibocsátanánk őket, menjetek, hirdessétek az evangéliumot Rómában. Elvégre így jut el az evangélium a föld egyik feléről a föld másik felére. Ez a történet azonban, amit az apostolok cselekedetéről írott könyvben olvastunk, ami egészen másról szól. Egy olyan útról szól, amelyet emberek ki nem találhattak, meg nem tervezhettek, és soha véghez nem vihettek volna. Mert ki gondolta volna, hogy az a Saul nevű ifjú, aki helyeslően jelen volt Jeruzsálemben az első vértanú István kivégzésénél, egy alkalommal maga majd találkozik a názáreti Jézussal. Vajon miért kellett ott lennie és végignéznie, ahogy István ajkán Jézus imádságával meghal? Aztán kiválasztotta volna őt apostolnak, és milyen körülmények között, ha nem a feltámadott és megdicsült Jézus, aki ragyogó fényességben megjelent neki a damaszkuszi úton. Majd évekkel később, amikor a tarzuszi Pál, hiszen ő Saul, akiről szó van, Antiókiába kerül Barnabás hívására, ki tudta volna előre, hogy Antiókia lesz az a gyülekezet, ahonnan a pogány keresztény misszió kiindul? Aztán kitervezhette volna meg, hogy Pál szívében a harmadik missziói útján annyira mély és bizonyos legyen a meggyőződés, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, hogy amikor újra és újra azt hallja és azt mondják az Istentől hirdetett proféták, hogy ott fogság és üldözés és halál vár rád, Pál akkor is azt mondja, nekem oda kell menni, és én oda megyek. Aztán több mint 2 évig volt fogságban Jeruzsálemben, aztán hosszabb időn keresztül ugye Cézáreában, és ki gondolta volna, hogy ez a helyzet benne Félix-szel, a korrupt helytartóval része annak, hogy az evangélium eljut Jeruzsálemből Rómába. Pál a császárhoz fellebezett, és ezért fogolyként Rómába viszik. Az úton hajótörést szenvednek, de Isten ígérete szerint mindenki megmenekül, mint egy ajándékul Pálnak, hiszen neki a császár elé kell állni. Hát így érkezik meg Pál apostol Rómába, hogy hirdesse a birodalom szívében Jézus Krisztust. Az evangélium tehát Jeruzsálemből Rómába a legkiszámíthatatlanabb, legváratlanabb fordulatok mentén érkezik. Nem missziói programokon keresztül, nem vallási hivatalnokok által, hanem a Szentlélek mindennapi életben számos ember életében végzett cselekedetei által. Az ige növekedése nem missziói programokról szólt, hanem arról, hogy Isten uralma alatt hogyan bontakozik ki az övéinek az élete. Így tárul fel a jövő, és így nyílik meg a tér azoknak, akiknek az élete összefonódott Jézus Krisztussal, az evangéliummal. Mert Jézus követőjének lenni azt jelenti, hogy hallottuk, hogy meghaltunk és feltámadtunk Jézussal együtt. És ezért az életünket a vele való közösségben éljük, de annyira, hogy ő él bennünk. Ennek az a jelentősége, hogy a Jézussal való kapcsolat, a hit nem csak egy dimenziója vagy egy rétege az életünknek. Nem egy szegmense, nem egy felső dimenziója vagy rétege, hanem a lényege és a szíve. És ha ez a titok kibontakozott bennünk, ha ez gyökeret vert már bennünk, és csak akkor, akkor megéljük ezt a hatalmas csodát, amit olvasunk, hogy az evangélium új távlatokat nyit számunkra. Mert azt ismerjük fel, hogy az életünk minden eseményének köze van Isten munkájához. Ahogy Isten munkája felfoghatatlan, eltervezhetetlen módon bontakozott ki ennek az embernek, ennek az ellenségnek először, Saulnak az életében, hasonlóan elrejtett és titokzatos módon mozdul előre Isten munkája és Isten akarata a te életedben. A te életednek mindennapos, vagy éppen rendkívüli eseményein keresztül. Minden kérdés, amit ma felteszel, minden helyzet, amivel szembe találod magad, minden öröm és minden fájdalom, minden kudarc és minden siker, mindig Isten kérdése egyben. Uram, mit cselekszel most? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Nem értem, hogy mi történik, de bízom benned, mert mindent a kezedben tartasz. Ha az életem egy lett Jézussal, azt kell mondanom, Uram, az életem a te életed. A te életed az én életem. Legyen meg rajtam keresztül általam a te akaratod. Egy teológus így fogalmazza ezt meg, mindenki, aki alfán volt, fejből tudja. Azt, hogy hogyan értjük az emberi életet, azon múlik, hogy milyen elképzelésünk van az emberiség történetéről. Mi az igazi, valóságos történet, aminek az én történetem része. Hogy hogyan érjük az emberi életet, a mindennapokat, az avval függ össze, hogy mit gondolok, hogy miről szól az életem. És ha hiszem, hogy az életem Krisztus által, Isten munkájáról szól, az egész világban Isten a maga munkáját végzi, hogy jut el a Jeruzsálemből az evangélium Rómába, hihetetlen módon, Isten végzi a maga munkáját, ha ennek részese az én életem, akkor tudom, hogy miért vagyok itt, és tudom, hogy mi Isten akarata velem. És akkor minden napi ügy, helyzet, probléma, öröm, bármi, ami történik, az evangélium világosságában kap magyarázatot és értelmet. Lehet, hogy nem tudom még az mi, de az biztos, hogy nem hiába való, nem véletlen, nem Isten nélküli. Az evangélium perspektívát nyit a jövőre. A második dolog, amiről szeretnék beszélni ennek az igének az alapján, hogy az evangélium szabaddá tesz minket, mert nem mindenki hisz. És ez végső soron nem a mi felelősségünk. Ha valaki az élete eseményeit úgy látja, hogy az előbb erről beszéltem, ha valaki annyira összefonódott Jézussal, hogy számára Jézus az élet, és az élet Jézus. Ha el tudja mondani Pállal, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor ezzel hihetetlen nagy felelősséget és terhet vett magára. Tudnélik, ez esetben nagyon nehéz tovább lépni azon, hogy egyesek hisznek, élnek, mások meg elutasítják őt, elvesznek. Ez annak nehéz, aki valóban egy lett Jézussal. Figyeljük meg, hogy mit kezd ezzel a helyzettel Pál apostol. Pál, amint Rómába érkezik, azt olvassuk, házi őrizetben van, hogy magához hivatja a zsidó vezetőket, hogy tisztázza előttük a fogságba kerülésének a körülményeit, és azt, hogy miért kell a császár elé állnia a bíróságon. Kitűznek egy napot, amelyen ezt olvassuk. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a proféták alapján. Az egész napot felülülő tanítás, evangélium hirdetés, beszélgetés és vita eredményét aztán Lukács így foglalja össze a következő mondatban. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Jézusnak is, Pálnak is, az apostoloknak és azóta mindenkinek, aki az evangéliumról bizonyságot tesz, hasonló a tapasztalata. Egyesek hisznek, mások pedig nem hisznek. És míg a másoknak ez nem különösebb probléma, az egyeseknek, akik hisznek, azoknak egy nagy, fájdalmas és megkerülhetetlen kérdésé lesz ez. Ha az evangélium élet-halál kérdés, hogyan lehet, hogy egyesek hisznek, mások meg nem hisznek? Hogyan lehetséges, hogy elfordulnak attól a Jézustól, aki az élet? Különösen nehéz ez annak közöttünk is, akik a szeretteiknek, a családtagjuknak próbálnak bizonyságot tenni, és azt mondják, hogy az életem egy pontján Jézus lett számomra az élet. Hogyan lehetséges, hogy például a szüleim nem értik, és nem fogadják ezt el? Vagy valaki azt mondja, megnyílt a szemem a saját elveszettségemre, megismertem szívem romlott voltát. És ezzel együtt felragyogott előttem és bennem Jézus Krisztus minden mocskot eltörlő áldozatos szeretete. Hogyan lehetséges, hogy vannak, akik évtizedek óta templomba járnak, és ezt nem látják? Vagy a barátom egészen közel került már az Úrhoz, ott volt, hogy rábízza az életét. Vagy egy hirtelen esemény egészen másfele fordította. Miért? Valamit elrontottam talán? Ismerünk olyanokat, akiket súlyos nehézségek az életükben Istenhez fordítottak, de olyanokat is, akik éppen a súlyos nehézségek fordítottak Istentől el. Hogyan lehetséges? Mit kezdjünk avval, amit Pál mond? Egyesek hisznek, mások nem. Az apostol nagyon kemény szavakat hallott ebben a helyzetben. Azt mondja, helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról, amikor ezt mondta, menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, és ne lássátok meg, mert megkövéredett a nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Majd vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, és ők meg is fogják hallani. Amivel Pál apostol azt mondja, hogy a zsidó vezetők elutasítása Jézus iránt nem másból fakad, mint szívük keménységéből. Hallanak, de nem akarnak meghallani, látnak, de nem akarnak érteni, becsukják a fülük, behunyják a szemük, megkeményítik a szívüket. Lehet, hogy ezt nem mondják ki. Sokan ma ezt nem mondják ki, csak újabb és újabb bizonyítékokat várnak. Csak újabb és újabb kérdéseik támadnak mindig, és mindegyikkel kapcsolatban azt gondolják, hogy na majd ha arra választ kapok, akkor hiszek. De nem. Amint megértenek valamit, ott a következő kifogás. És a sor végén lelepleződik az igazi akadály. Szívük mélyén nem akarnak Istenhez fordulni. Szívük mélyén nem akarnak megtérni. És ezért szívük mélyén nem akarják a gyógyulást. És amikor Pál apostol ezeket a kemény szavakat mondja, ne gondoljuk, hogy önmagát kívánja igazolni. Az se, hogy áthárítja a felelősséget, vagy vádaskodna. Ne gondoljuk, hogy a saját kudarcából, vagy a saját sikertelenségéből szól, mert ezt így éli meg. Nem véletlenül nem is a saját szavait használja, hanem egy olyan nyelvet, amit a Szentlélek kijelentett Ézsaiás prófétán keresztül évszázadokkal korábban. Mert a szívnek ez a keménysége. Ez a végső, de akármi van, én nem akarok Istenhez fordulni. Ez a végső tudatos ellenállás, ez ugyanaz volt
Pál előtt több száz évvel, amikor Ézsaiás ezt leírja, Jézus és Pál korában, mint ma.
És ezért azt kell mondanunk, hogy ha az evangélium, ami kitárja előttünk a jövőt, ami kitágítja előtted a teret, amely új életet, új lehetőséget, új perspektívát ad, nem oldja fel a mi emberi szemeink előtt Istennek a titkát, amit ő megtartott magának. Egyesek hisznek, és mások nem.
De ebben a helyzetben Ézsaiás szavai magyarázatként érkeznek a vergődő és a gyötrődő szívnek. Isten igéje terjed, egyesek elutasítják, mások, a kisemmizettek, a lenézettek, az utolsók pedig befogadják. Ez a valóság, az evangélium valósága. Amikor előre tekintünk, amikor hirdetjük az evangéliumot, amikor hiszük, hogy Isten új tereket nyit, végig ott van vele ez a titok, számunkra fájdalmas és nehéz titok. Egyesek hisznek, mások nem hisznek. Nem tudjuk letagadni.
Harmadszor és végül az evangélium fényében a korlátok nem jelentenek korlátot. A befejező kép, ahogy mondtam az elején az abcselben, éppen az, ami a befejezetlenségre mutat. Azt olvassuk, Pál ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán. Fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, tanított az Úr Jézus Krisztusról. Teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Lukács tehát a teljes szabadságot hangsúlyozza, hogy teljes bátorsággal, minden akadály nélkül ott van Pál Rómában, és hirdeti az evangéliumot a birodalom központjában. Lukács nem hangsúlyozza itt azt, ami tény, hogy Pál ebben a két évben is fogoly. Hogy egy római katona ott van mellette éjjel-nappal, és őrzi. Nem szól arról Lukács, hogy Pál ebben a két évben azzal kell, hogy szembenézzen, hogy egyszer a császár elé kell állnia, és kérdés, hogy élet vagy halál lesz ennek az ítéletnek a vége. Azért nem beszél ezekről, mert azt akarja mondani, hogy lássátok meg, hogy az apostol minden korlátok ellenére szabad arra, amire Isten elhívta. Sőt, nem a korlátai, nem pusztán korlátai ellenére szabad Jézusról bizonyságot tenni, hanem éppen a korlátai által van erre lehetősége. Mert Pálnak semmilyen más módon nem lett volna lehetősége arra, hogy a birodalom uralkodója Néró előtt tegyen bizonyságot Jézusról, mint hogy fogolyként oda citálják. Az akkori világ legrangosabb városának, legrangosabb bíróságán, a legnagyobb tekintéllyel bíró ember előtt hirdette Pál a megfeszített és feltámadott Krisztust. Szabad emberként soha nem tehette volna. De nem csak így lesz a korlát a szabadságnak a lehetősége az evangélium hirdetésében, hanem egy más értelemben is. A mai napig keresztények százmilliói, milliárdjai olvassuk azokat a leveleket, amelyeket Pál kényszerű helyzetéből, a fogságból írt. A három legfontosabb börtönlevél, az Efézusi levél, a Filippi levél és a Kolossi beli gyülekezethez írt levél. Ezeket a leveleket Pál fogságban írja feltehetően ebben a római fogságban. Amikor valaki ezeket a leveleket olvassa, érzi a Krisztusban való hit atmoszféráját. Hiteles az, amit ez az ember ír, hiszen fogoly az evangéliumért, és mégis Krisztusról beszél. Ebben a helyzetben beszél Pál a Filippi levélben újra és újra arról, hogy ő bilincsek között van, de örüljetek az Úrban mindenkor. Nem született volna így meg, ha nincs a fogságban. Pál, aki ki van szolgáltatva a császár hatalmának, a római birodalom hatalmának, itt ír a Kolossé levélben arról a Krisztusról, akit Isten mindenek felé emelt, aki kozmikus úr, akinek a kezében van az élete, pedig papírforma szerint a császár kezében az élete. Nem született volna meg ez a sok-sok bizonyságtétel Jézusról ezekben a levelekben, ha Pál nem a börtönben van. Nem olvashatnák ma emberek börtönben, különböző kifosztott helyzetekben, magányban, nyomorúságban, hogy Pál hogyan beszél a megelégedettségről, hogyan beszél a békességről, miközben ő maga oda van bilincselve egy római katonához. Nem felülről szól és tanít, hanem megosztva a korlátokat, mutatja fel Jézus Krisztust. Azt kell hát mondanunk, bezártságában Krisztus örömére nyílt fel az élete. A római hatóságoknak való alávetettségben mindennél világosabban látja, hogy Jézus Úr is az ő kezében van az élete. Erőtlenségében feltárul előtte az Úr ereje és hatalma. Kész szenvedni az evangéliumért, korlátok közé kerül az élete, és ez paradox módon annál nagyobb szabadságot ad. Ezért az evangélium fényében gondoljuk át korlátainkat. A korlátok nem feltétlenül jelentenek korlátot. Mert amikor Krisztushoz emeled a tekintetedet, amikor messze nézel, hegyen, vízparton, négy fal között, bezárva, megnyílik előtted az evangélium nagy titka. Hogy úgy láttad, minden bezárult, de nem, mert csodálatos távlatok nyílnak. Ahol azt hiszed, minden elveszett, váratlanul a legtöbbet Istent magát nyered meg. Amire nézve az látszik, hogy nincs jövő, ott, mint egy a halálból, a feltámadás által jövő nyílik. Ahol nem volt számodra ösvény, ott út fakad, és ahol csak sivatagot láttál, ott Jézus erőterében forrás buzog fel. Így nyílik meg előttünk a tér, így tárul ki a jövő, az evangélium Jézus Krisztus valósága által. Jöjj, Uram, jöjj hamar, jöjj el hamar. Amen. Mennyei Atyánk, Te előtted most a magunk számára néven nevezzük azt, amit a legnagyobb korlátnak és a legérthetetlenebb dolognak látunk és élünk meg ezekben a napokban, hetekben, életünknek ebben az időszakában. Lehet ez most a gyászunk, a vigasztalatlanságunk, lehet ez valamilyen betegségünk, családi konfliktus, munkahelyi probléma, valami, ami megoldatlan, feloldatlan, és úgy érezzük, hogy elválaszt tőled túl nagy teher, és talán azt is érezzük, hogy jogtalan, hogy miért engeded ezt, és miért adod ezt nekünk. És most szeretnénk, ahogy előttünk van ez a helyzet, téged kérni, Úr Jézus Krisztus, Istenek hatalmas fia, jöjj! Jöjj és hatolj be életünknek ebbe a részébe, vigasztalással, szabadítással, azzal, hogy új látást adsz, és rámutatsz arra, hogy te hogyan munkálod a mi javunkat, és ennek az egész virágnak a javát ezen a nehéz helyzeten keresztül. Nyisd meg előttünk a jövőt, a te jövődet, nyisd meg előttünk a teret, amelyben te vagy jelen, és amelyet te tartasz kézben. Nyisd meg a szívünket, hogy felnyíljon te rád. Nyisd meg lelki szemeinket, hogy benned tekintsünk előre, hogy te benned kapjunk erőt, bátorítást és szabadságot. Köszönjük, hogy olyan közel vagy hozzánk, amelyen közel van ez a szó, amit kimondunk és megfogalmazunk, mert az igéd azt mondja, hogy a szívünkben van az ige,
és szánkkal teszünk vallást, és a szívünkön hiszünk benned, rólad, és így üdvösséget, szabadulást nyerünk, itt és most. Urunk, így hozzuk te eléd ezt a karácsonyt. Kérünk téged, taníts meg bennünket, te szerinted való módon ünnepelni, benned megnyugodni, békességet találni. És hozzuk eléd nem csak a mi karácsonyunkat, hanem sokakét ebben a városban, ebben az országban, akár szegénységben, akár betegségben, akár konfliktusokban vannak. Ragyogjon fel a megváltó hatalmas ereje és világossága sokak életében. Köszönjük neked, Urunk, hogy arra is tekinthetünk, hogy te visszajössz, és új teremtést hozol létre. És szeretnék ugyanúgy, Urunk, ebben a kilátásban megköszönni neked azt, amit gyülekezetünkben tettél, ahogy felindítottál bennünket a templomunk továbbépítésére, és ahogy ebben te neked hozunk áldozatot. Hadd járjunk ebben is engedelmesen és hűségesen a te utadon, és hadd legyen előttünk a cél, hogy még inkább, minél többen megismerhessék azt a nagy szeretetet, azt a megváltást, amely te benned van, Úr Jézus Krisztus. Így kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és hallgass meg, amit csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. És köszönjük azt is, Urunk, hogyha ma szóltál olyanokhoz, akik maguk is küzdködnek avval, hogy hisznek vagy nem hisznek, akkor ma azt mondod, hogy itt van az idő, itt van a lehetőség, hogy téged beengedjenek az életükbe, és odaadják magukat egészen te neked, részesei lehessenek a te hatalmas munkádnak, magukhoz öleljenek, ahogy te magukhoz öleled őket. Adj, Urunk, így életet, örök életet, hitet mindazoknak közöttünk ma, akik keresnek téged. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket